Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai vasárnapi igeszakaszunkból. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levele 3. részének 21-től a 29. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét, amint tanít bennünket a Galata levél 3. részének 21. versétől, a vers 2. felétől olvasom. Ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Műhetek, álljunk a szín elé, és imádságban hívjuk segítségül őt. Édesatyánk, köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért így szólíthatunk téged. A hatalmas Istent, a mindeneknek urát, a mennynek és földnek teremtőjét. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te végtelen hűséged kíséri az életünket, akár tudtunk róla, akár nem. Te öleltél át az elmúlt héten is, és nem bűneink szerint cselekedtél velünk. Magasztalunk ezért téged, akik már ismerünk. Hálát adunk, hogy itt lehetünk, hogy rád figyeljünk, hogy a szavad megszólítson minket most, hogy átjárjanak a te gondolataid, és megtisztítsanak hamis, hitetlen és bizalmatlan gondolatoktól. Jöjj, Urunk, és szólj hozzánk, hogy értsük kegyelmedet, és értsük a bűn lényegét, hogy felragyogjunk előttünk mindaz, amit tettél az Úr Jézusban ott a kereszten, hogy teljes örömmel hagyatkozzunk a te szeretetedre, és teljes útállattal forduljunk el a bűneinktől. Köszönjük, hogy hit által, kegyelemből szól az ígéret, miénk minden az örökség, mert te irgalmas és hatalmas Isten vagy, aki lehajolsz, és aki felemelsz, és aki hallod a segélykiáltást, de megveted, aki gőgös, aki döjfös, aki nem akar téged szeretni és tisztelni, pedig tőled kapott mindent, testet, lelket, szolgálatot, erőt, bölcsességet. Kérünk, Urunk, fogadj el minket, amikor most meghajolunk előtted, és várjuk áldott szavaidat, várjuk, hogy taníts minket az örökké valóság útján járni, benned bízni, egymást szeretni. Így kérünk, akiknek vigasztalásra van szükségük, azoknak adj vigaszt, akiknek útbaigazítás kell, add meg azt nekik. Akiknek arra van szükségük, hogy bűneiket bánják, add meg azt nekünk, Urunk. Hiszen a te szent lelked ajándéka maga a bűnbánat is, és a hit is. Ezért kiáltunk most hozzád. Áldj és szentelj meg minket magadnak, és készíts az úrvacsorára, hogy ott valóban, mint pecsét, kerülessen az életünkre a te kegyelmednek jele. Így kérünk, mennyei atyánk az Úr Jézusért, légy itt közöttünk, és szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által, írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 11. fejezet 32. versében. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Egy naívnak látszó kérdést helyezett a szívemre, testvéreim, ez az ige, illetve mindkettő, amit olvastunk. Van-e különbség ember és ember között? Fontos és nagyon lényeges kérdés, mert rengeteg van, és azt is tudjuk, ha egy kicsit elgondolkozunk, hogy a különbségek egy részét mi magunk okozzuk, egy része pedig teremtettségbeli adottságunk. Rengeteg különbség van ember és ember között, erre utal itt Pál apostol is, csupán két dologban nincs. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az a kettő, amiben semmi különbség nincs ember és ember között, bárki legyen az, bárhol éljen, bármilyen legyen a bőre színe, a neme, a gondolkozása. Ez a két dolog itt áll előttünk az igében, az egyik a kárhozat, a másik az üdvösség. Ebben a kettőben semmi különbség nincs közöttünk. Kárhozat és üdvösség kérdésében. De hogy értsük, hogyan vezet el ide az ige, nézzük meg, hogy Pál milyen területeken elemzi azt, hogy akik, ő így mondja, akik már Krisztusban vannak, akik hitre jutottak, azoknak az életében hogyan omlanak le különbségek. Nézzünk szembe először magukkal a különbségekkel. Azt mondja Pál, hogy zsidók és görögök, vagyis nemzeti különbségek osztanak meg bennünket ősidőktől kezdve, részben sok-sok emberi gyűlölködés, irítség miatt, részben egy ilyen ígéret miatt is valaki kijelölte a mi határainkat és lakóhelyünket. Valaki meghatározta a nyelvi különbségeket. Persze ez is összefügg azzal, hogy nélküle rendezte be az ember a történelmét. Pál utal arra, hogy igen, nemzeti különbségek szabdalják szét az emberiséget, kulturális különbségekről lehetne beszélni, vallási különbségről, hiszen itt a zsidó és a görög az egész emberiséget jelenti, a görögök magába foglalja ez a fogalom itt most a pogány világot, a nem zsidó világot. Vannak egyisten hívők és sokisten hívők, nem csak az ókorban, hanem manapság is. A kulturális különbségeket hosszan lehetne ecsetelni, óriási különbségek vannak ember és ember között. Testi különbségeket élünk meg, tudjuk, a bőrszínünk más lehet. De, hogy egy szomorú és fájó példát említsek, egyszer egy kis hittanos megkérdezte tőlem, Laci bácsi, miért mondják azt, hogy büdös zsidó? Hát erre elmagyaráztam neki, hogy ezt mi nem mondjuk, és ne is mondja ő sem, mert ez egy nagyon gonosz és kegyetlen megfogalmazás, aminek egyetlen oka van, amit megeszünk, az határozza meg a test illatát. Amilyen húst teszünk, például olyan a test szagunk. De ezért még nem kéne egymást bántani. Sokféle különbség van közöttünk, vannak teremtettségbeli adottságok, és vannak gonosz emberi megkülönböztetések. Aztán azt mondja Pál, hogy van szolga és szabad. Hogy ne volna, ősidőktől fogva és ma is, nagy nemzetek szolgaságban tartanak kisebbeket, nagy hatalmas emberek gyakorlatilag szolgaként kezelik a beosztottjaikat. Ugye nem kell erről sokat mesélnem. Ismeritek ezt a mai magyar valóságban is. Anyagi, filozófiai, hatalombeli különbségek szabdalják szét az embereket, és választják el egymástól. A fizikai szabadság is van, akiknek adatik, van, akiknek nem. Ilyen-olyan ürüggyel, börtönben sínylődnek sokan, sok százezren, akár világszerte, ha nézzük. Viszont szomorú különbségek vannak. Tegnap hallottam egy igehirdetést, csak idehozom rövid példaként. Az igehirdető elmondta, hogy Közel-Keleten járva, utcán találkozott ilyen jelenséggel, nem is egy helyen, ahol két kis testvérpár ott ül a homokban, és az egyik már a másikat így támogatja a kezével, hogy ne hajj meg, ne hagyj itt, mert már hanyattik le a testvérének a feje. Éppen éhen halni készül. Óriási különbségek vannak emberek és emberek között. És ez utóbbit, ezt abszolút mi okoztuk és mi okozzuk. hiszen bőven elég volna az élelmiszer is, ha azt úgy osztanánk el. Nagy különbség van férfi és nő között is. Testi, lelki különbségek, nem kell nagyon részleteznem, nem kell ahhoz házasságban élni, hogy tudjuk, egészen másképp vagyunk képesek gondolkozni, megítélni dolgokat, reagálni dolgokra, másképp reagál a nő és másképp a férfi. Isten maga is teremtettségbeli különbségekkel ajándékozott és áldott meg minket. Anyának lenni az egy különleges tisztség és kiváltság, ezt mi férfiak soha nem tudjuk átélni. Más családi, társadalmi szerepeket osztott szét Isten. Ezek is különbségek, amelyeknek megvan az értelmük és a feladatuk. Pál mégis azt mondja, hogy nem a különbségeken van a hangsúly, hanem azon, hogy észrevegyük, csak kettő dologban nincs különbség, de ez a kettő a legeslegfontosabb az egész ember életében és az emberiség életében. Mert a rengeteg különbséggel szemben e kettőben egyek vagyunk. És ebből az első, amit olvastunk, mind a római levélben, mind a Galata levélben, az így szól, az írás mindenkit bűn alá rekesztett, vagy Isten mindenkit egybe zárt az engedetlenségbe. Alárekesztettség, egybezártság, ez egy zárt kör. Egy helyzet, egy állapot, ahonnan önerőből nincs kitörés. Azt jelenti ezt, testvéreim, hogy semmi, de semmi különbség nincs abban, hogy bűnösök vagyunk. Semmi, de semmi különbség nincsen. Tiltakozzunk nyugodtan, persze tudom, most akkor egy lapon említenének minket háborús bűnösökkel, vagy, és sorolhatnánk a példákat, rablógyilkosok és mások. Figyeljétek meg, hogy amikor Pál egy kicsit ezt részletezi, akkor említ itt nagyon hétköznapi dolgokat is, például az 1 Korintus 6.9.10-ben. Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Van közöttünk valaki, aki legalább egyben nem ismerne magára? Nem hinném. Sőt, az a meggyőződésem, hogy nem egyben, hanem többen is, nagyon is érintettek vagyunk, ki ebben, ki abban, itt a templomban ülők közül. Nem öröklik az Isten országát. Egyek vagyunk ebben, testvéreim, és nincs különbség. Isten maga bűn alá rekesztette az embert, egybezárt minket ebben az engedetlenségben. Tulajdonképpen azt mondta ki, már Ádámnak és Évának, ha ezt választod, ezt fogod csinálni. Ha ezt választod, ezt fogod csinálni egész életedben, sőt, ezt örökíted át a te gyermekeidnek is. Bizony meghalsz, mondta ott Isten, és nem rögtön biológiailag haltak meg az emberek, hanem belépett ennek a berekesztettségnek, egybezártságnak a szomorú következménye, maga a halál. Az Úr Jézus ugyanezt fogalmazza meg más szavakkal, amikor a János 8-ban így olvassuk, aki bűncselekszik, rabszolgálja a bűnnek. Bezárt bűn, bezárt börtönben él az ember lelki értelemben. Két képet hadd hozzak ide, talán segít ezt jobban megérteni. Az egyik maga a börtön képe. Ha valakit életfogytiglanra ítéltek, és tegyük föl, hogy a szó szerint ezt jelenti, akkor bent a börtönben nagyon sok mindent sokféleképpen csinálhat, és csinálnak is a rabok, de ez nem változtat az ítéleten. Vannak bent rendesen viselkedők, és vannak verekedők. Vannak csendesek, és vannak kiabálók. Vannak káromkodók, és vannak, akik csendben vannak. Változtat ez az ítéleten? Nem. Vagy a másik képpel élve, tegyük föl, hogy a bűn, mint egy tenger, magába fogadott bennünket, Ádámtól, Évától fogva, és egy hosszú lánccal leláncoltak a tenger fenekére. Egy hatalmas súly, egy horgony köt le minket. Mindnyájan ott vagyunk a vízben. Itt legfeljebb azon szoktunk néha meditálni, máskor csúfolódni, megint máskor meg nevetgélni, amikor azt látjuk, hogy a szomszéd meg a rokon ebben a bűntengerében milyen mélyen van. És megállapítom, hogy ő ott, mondjuk 11 kilométer mélyen való a Marianna árok mélyén, ő ott fullad meg. Én meg megállapítom magamról, hogy én meg a felszín alatt 1 méterrel fulladok meg. Akkor mi a különbség? Semmi. Semmi. Erről beszél az ige. Lehet itt elemezgetni a mélységet, lehet magatartásjegyeket osztogatni a börtönben levőknek, de azt mondja az ige, ez bizony egy ítélet rajtunk, Isten mindenkit egybe zárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönnyörüljön, és erről lesz majd még szó. Ez tehát, ez az egybezártság, a bűn állapota, akár a tengerképét használjuk, akár egy börtönét, ez faktum, tény. Minden ember osztályrésze. Nincs különbség. A lelki halál ilyen értelemben osztályrészünk, a levágott virág egy darabig még él, de ha azt levágták, előbb-utóbb, de egészen biztosan elfonnyad. Egy darabig még szép és virul, aztán látjuk, hogy tulajdonképpen már halott volt, és halott attól a perctől kezdve, amikor levágták a tövéről. Csak annyi a különbség, hogy ki milyen mélységre süllyedt a bűn tengerébe. De mindegy, mert a kárhozat biztos és jogos. Kisgyerekkorunktól fogva bizonyítjuk, nem vagyunk méltók a szentséges Isten elé jutni. Nem vagyunk méltók rá. Egyikünk sem. Közös tehát az alárekesztettség, az egybezártság, amikor az úrvacsorában majd most is halljátok a kérdést, ugye készültök rá elmondani, én is készülök rá, csak jó lenne át is gondolni és komolyan mondani, mit hiszünk először is, hisszük és valljuk, hogy mindenestől fogva gyarlók és esendők vagyunk, akik Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk, sőt, büntetést, halált és kározatot érdemlünk. Ezt szoktuk kimondani, legalább havonta egyszer, néha többször is. De komolyan gondoljuk, testvérek? Büntetést, halált és kározatot érdemlek. Hiszem és vallom. Itt van az igében. Erről beszél. Ez az első, amiben közösek vagyunk. Amiben nincsen különbség. Mert ha hiszed és vallod, testvér, hogy tovább gondoljuk már egy picit, akkor azt is kimondod, és kimondom, hogy nincs különbség zsidó és görög, szolga és szabad, férfi és nő között ebben a tekintetben. Nincs jobb nemzet, meg rosszabb nemzet. Nincs előjoga a szabadnak a szolgával szemben, és a nemek között sincsenek előjogok. Senkinek semmilyen előjoga nem létezik az üdvösségre nézve. Senkinek semmilyen előjoga nem létezik az üdvösségre nézve. Mert így lépünk tovább a második tény felé, amit kimond szintén az apostol az ige, hogy nincs különbség az üdvösség módjában és minőségében sem. Ez a másik nagy közös, ami a tiéd meg az enyém lehet. Nincs külön mennyország, sem zsidóknak, sem szabadoknak, sem férfiaknak. Nincs külön mennyország. Hát mi szeretnénk, ilyen-olyan okból, valamikor egy nemzet is úgy gondolja, valamikor egy felekezet gondolja, hogy csak mi, nekünk, ha ott leszünk, nekünk biztos valami külön helyiségünk, helyünk lesz, de valamikor egyszerűen nemi, vagy tudásbeli, vagy felkészültségbeli alapokon képzeljük, hogy mintha nekünk külön járnának juttatások. Fantasztikus az örökség! Fantasztikus! Amit szem nem látott, fül nem hallott. Igen, ez igaz az üdvösségre nézve is. De ez minden megváltotté. Mindenkié, aki hisz Jézus Krisztusban, mint személyes megváltójában. A fantasztikus örökség minden megváltotté. Az ige, a mai igénk Pál tanítása a módot mondja el, hogy hogyan lesz a miénk, és ki az, akié lesz. Ez egy kicsit félreérthető mondat, ezért kell, hogy foglalkozzunk is vele. Ugye így olvastuk, Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, ezt azt hiszem most már értjük, nincs különbség a bűnösségünkben, hogy mindenki megkönyörüljön, írja Pál. Ez egy picit félreérthető, mert ebből talán azt lehetne érezni, érteni, hogy akkor végül mindenkin meg fog könyörülni, végül mindenkit üdvözíteni fog, de nem erről van szó. Éppen a Galata levél és a Biblia több más pontja teszi helyre, hogy értsük jól. A Galata 3.22-ben egyértelmű, hogy az üdv ígéret a Krisztusban hívőknek adatott. A Krisztusban hívőknek adatott az üdv ígéret. Nem mindenkinek. Amikor felsorolja, hogy az emberileg felállított bűnös, nyomorult különbségtételek hol szűnnek meg, akkor azt mondja Pál a Galata 3.28-ban, hogy Krisztusban szűnnek meg. Egyébként nem, mert az emberi szív minden módon képes megkülönböztetni, és mindenképp minden módot kitalálunk arra, hogy magunkat többnek gondoljuk a másiknál. Legyen az nemzeti, etnikai, hatalmi kérdés, politikai kérdés, nemi kérdés, bármi. Ez Krisztusban oldódik fel, és oldódik meg, aki és akiben az üdv ígéret adatott. Magyarul, amikor azt mondja Pál, hogy mindenki megkönnyörül az Isten, akkor azt mondja ki, mindenkinek irgalomból adatik az örök élet. Mindenkinek kegyelemből adatik az üdvösség. Minden egyes ember csak és kizárólag Isten irgalmából kaphatja meg. Jól ismerjük az Efézus 2-t, gondolom sokan fejből is tudjátok már, hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. Azt mondja ki, ugyanezt mondja ki Pál a római levélben, hogy mindenki könyörületből jusson hozzá. Ez Isten döntése, és ez az elérés módja. Egyetlen mód, ahogy az ember elnyerheti bűnei bocsánatát és az örök életet, hogy megkönyörül rajta az Isten. Ebben nincs különbség. Ez a második nagy felfedezés, ha figyeled az igét, hogy nincs különbség zsidó és görög, szolga és szabad, férfi és nő között. Mindenki csak és kizárólag Isten irgalmából kaphatja meg az örök életet és bűnei bocsánatát. De menjünk egy picit még tovább, mert ebből az is következik, hogy a ma még hitetlen és a ma már hívő között sincs különbség. A ma még hitetlen és a ma már hívő között, mert mindkettő Isten irgalmából fogja megkapni, vagy kapta meg az üdvösséget. Fogja megkapni, vagy kapta meg. Nincs különbség. Isten irgalmából. Erről beszél itt az ige, ezt hangsúlyozza az apostol. Sőt, így is meg lehet fogalmazni, hogy a ma még csak vallásos és ma már újonnan született között sincs különbség. Ma még csak vallásos, nem ismeri Isten kegyelmét, nem ura Jézus Krisztus az életének, tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy vallásos ugyan, de nincs élő hite, és van, aki már tudja, hogy én újonnan születtem, mert az Isten igéje szíven talált. Az Isten igéje leleplezte a bűneimet, és azzal oda menekültem Krisztushoz, és belekapaszkodtam, ments meg, Uram! Egy esélyem a te szereteted, egy esélyem a te váltságod. Nincs más. Mert akit az ige és a Szentlélek így szíven talál, az születik újonnan. És van, aki még ennek előtte áll. De van különbség? Nincs, mert mindkettő csak is Isten irgalmából kaphatja meg az üdvösséget. Abban van különbség, hogy hol járunk az úton, de az üdvösség megkapásában, annak feltételrendszerében nincs különbség. Így érthető, csak így érthető meg, de nagyon fontos, amit a római levél 14.-15. részében tanít az apostol, a hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetve a vélekedéseit. Másik pedig, tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén a vélekedéseit. Miért? mert ő is csak kizárólag Isten irgalmából fog üdvözülni, meg én is. Meg én is. Ezért nincs különbség. Ebben nincs különbség. Egy sereg dologban van. De a kározat és az üdvösség kérdésében nincs. Ennek nagyon sok etikai következménye van, ezt végig gondoljuk, és kérlek is, hogy gondoljátok majd végig, hogyan álljunk egymáshoz, hogy viszonyuljunk emberekhez, hívőkhöz, hitetlenekhez, keresőkhöz és már élő hitben járókhoz. Hogy viszonyuljunk, amikor a két közös pont ez, ő is, én is kározatra méltók vagyunk a bűneink miatt, ő is, én is kizárólag Isten irgalmából lehetek Isten gyermekévé. Kizárólag Isten irgalmából lehetek az örök élet részesévé. Ez óriási üzenet, ha belegondolunk, és nagyon sok mindent átrendez az életünkben, mint ahogy érdemes észrevenni ezt a finomságot is, amikor Pál az Efézus 2-ben fogalmaz, azt mondja, hogy nem a hitemért és nem a megtérésemért van üdvösségem, hanem hit által. Nem a hitemért és nem a megtérésemért, hanem hit által ragadhatom meg, amit Jézus Krisztus tett értem. Nincs különbség tehát, ebben a két legfontosabb vonatkozásban nincs különbség ember és ember között. Ezért nincs helye semmilyen dicsekvésnek. Semmilyen lelki, keresztjén, egyházi, gyülekezeti dicsekvésnek. Mert nincsen különbség köztünk. És akkor tegyünk föl még egy kérdést végül, hogy akkor mégis hogyan lehet a Biblia alapján megfogalmazni a különbségeket ember és ember között, illetve hívő és hívő között? Mi tűnik majd hitelesnek? Milyen különbségtétel? Mi lesz, ami meggyőző? Ami embereket megindít? Ami embereket megtérésre segít? Meg lehet ezt fogalmazni valahogy? Mi lehet az ilyen különbség, amire hivatkozhatok, és elmondhatom, hogy emberek, hát azért van, aki üdvözül, van, aki elkárhozik. Azért itt nagy határ van a kettő között. Nagy különbség van ebben. Mire hivatkozzak? A megtérésem napjára? Ez nem fog megindítani senkit sem. A megszentelődésemet mutassam fel, ide nézzetek, én így meg így élek, ebben és ebben így döntök, ezt meg ezt elhagytam az életemből, itt és itt másképp élek, mint éltem a régi életemben. Ez vajon meg fog győzni, nyerni, szíven fog találni embereket? Esetleg csodák és jeleket mutatok föl az életemben? Vannak kis közösségek, egyházak, ahol ezen van a hangsúly. Jelek és csodák kísérik a hívők életét, mondják ők, és úgymond ezt mutatják be. Gyere közénk, akkor majd ilyen csodákban lesz részed. Meggyőződéssel vallom az ige alapján, hogy nem. Egyik sem hitelesíti a hívő életet. Azért nem, ezek közül, amiről eddig beszéltünk, mert mindegyikről képesek vagyunk dicsekvő módon beszélni. Mindegyikkel képesek vagyunk dicsekedni. A megtérésemmel, a megszentelődésemmel, esetleges jelekkel, csodákkal, történésekkel, amit Isten véghez vitt, mindennel képes vagyok dicsekedni. És minden ilyen dicsekedés gonosz, ezt állítja Jakab apostol. Minden ilyen dicsekedés gonosz. Hát akkor mi a jel? Mi az, amire hivatkozhatunk? Mi az, amit odaélhetünk egymás elé? Nem mondok újat, de olyan jó lenne új módon meghallani, testvérek. Az őszinte bűnbánat és bocsánat kérés akár napi gyakorlása. Az őszinte bűnbánat és a bocsánatkérés akár napi gyakorlása. Ez hitelesíti a hívő életet. Ezáltal lesz áldottá, hatékonyá a bizonyságtétel. Meggyőződésem, hogy erre utalt Luther is, aki a maga írásaiban többször beszélt a naponkénti megtérés szükségességéről. Hiszen más az, amikor először oda térek, odafordulok az Úrhoz, és az igéi szent lelke szíven talál, és újonnan szül, az egyszer történik meg. Újonnan születni egyszer lehet és kell. Onnantól kezdve vallom hittel, szívvel, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. De naponként szükséges ilyen értelemben, luteri értelemben megtérni. Naponként megmutatni, hogy igen, képes vagyok és kész vagyok bocsánatot kérni, bűnbánatot tartani. Családban, gyülekezetben, munkahelyen, bárhol. Az őszinte bűnbánat és bocsánatkérés, akár napi gyakorlása, ez az a jel, amin ott van Isten szent lelkének a pecsétje. Ezáltal lesz áldottá, hatékonyá a bizonyságtételünk, a missziónk. Itt van az áldott élet, a gyümölcsöző evangelizáció erőforrása. Szintén Jakab írja ezt le, ismeritek biztosan sokan. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. És ez a gyógyulás már sokkal több, mint testi gyógyulás. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Itt az úrvacsora, itt a lehetőség. Jöjjetek és éljünk vele, mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, de azzal a céllal, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, aki előtte megalázkodik, azon megkönyörüljön. Mert könyörületből, irgalmasságból adatik minden embernek az üdvösség, aki Krisztushoz fordul. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először az ígére, testvéreim, és énekeljük a 205. dicséretünk 3. és 4. versét, 205. dicséret 3. és 4. versszakát. A 3. így kezdődik: néked bűnöm megvallom, mert én azzal tartozom. Imádkozzunk! Úr Jézus, te látod, te ismered az életünket. Látod, hogy milyen könnyen elhesegetjük magunktól a bűnbánattartás, a bocsánatkérés szükségességét, fontosságát. Te látod, Uram, hogy az én életemben is milyen nagy szükség van arra, hogy akár naponta oda tudjak és akarjak fordulni másokhoz, akit megbántottam, akinek fájdalmat okoztam, akire nem törődtem, nem figyeltem. Könyörülj rajtunk, Urunk, mert mi azt gondoljuk, hogy normális dolog ez a sokféle különbség, amit bűneink okoznak, és közben csak az az ajándék és az van jó helyen, amit te teremtettél különbséget belénk, amit te adtál szerepet, feladatot, mert azon ott van a te áldásod, de minden más megkülönböztetés, gonosz. És köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, két dologban vagyunk mindnyájan egyek, mint emberek, és teljesen mindegy, hogy férfiak, nők vagyunk, fehérek, feketék, sárgák, szolgák vagy szabadok, zsidók vagy görögök. Egyek vagyunk abban, hogy a bűn miatt elveszettek vagyunk, és egyek vagyunk abban is, hogy csak irgalomból kaphatunk örök életet. Csak a te irgalmasságodból. De bízunk benned. Bízunk, Urunk, és segítségül hívunk téged. Itt most az úrvacsorára készülve különösképpen is szeretnénk úgy oda menni a te asztalodhoz, hogy megvalljuk magunkban: igen, Uram, vétettem, igazad van. igazad van, nem vagyok jobb, sem a szomszédnál, sem a házastársamnál, sem a szülőmnél, sem a gyerekemnél, sem a főnöknél, sem a világ legnagyobb gazemberénél, mert én ráadásul templomban vagyok, én olvasom az igét, én hallom a te tanításodat, és mégis vétettem. Bocsáss meg nekem. Kérünk téged, fogadd el, amikor mi így hozzád fordulunk bűnbánattal, és áraszt ki ránk a te szent lelkedet, mosson meg minket az Úr Jézus vére, tisztítsa meg a mi életünket, és szabadítson fel hálaadó, ítélkezésmentes, örvendező életre. Hadd tudjunk örülni annak is, aki még nem, és hadd tudjunk örülni annak is, aki már igen, a te gyermeked. Hadd tudjunk odaállni mindenki mellé, hogy segítsük egymást a feléd vezető úton, hogy újra és újra, nap mint nap, egyre többen és többen készek legyünk bűnbánatot tartani, bocsánatot kérni, és téged dicsérni. Téged, a kegyelmes, a hatalmas, az irgalmas Istent, aki ugyan ítéletképpen egybezártál minnyájunkat az engedetlenségbe, de kész vagy mindenkin megkönyörülni, aki elfogadja a te egyetlen egy feltételedet, az Úr Jézus Krisztus váltság halálát. Mert az egyetlen feltétel, hogy Jézus meghalt, miattunk, helyettünk és érettünk. Áldjuk ezért a neved, édesatyánk, és köszönjük az Úr Jézust, köszönjük az ő áldozatát, és köszönjük, hogy az úrvacsora ezt idézheti fel újra előttünk. Áldj meg minket, könyörülj rajtunk, állj oda mellénk, amikor szenvedünk, vigasztalj meg, amikor gyászolunk, erősíts, amikor megfáradtunk, könyörülj a gyászolóinkon, a betegeinken, kórházi ágyakon vagy otthonfekvőkön, könyörülj a nyári programokon, adj pihenést és adj szolgálathoz erőt, áld meg a csendes heteket, hétvégéket, ifjúsági és felnőtt programokat. Könyörüljél, Urunk, rajtunk. Szeretnénk úgy élni, hogy az valóban mások számára vonzó legyen, az téged dicsőítsen, és sok-sok embert hozzád vonzon. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy mindenben számíthatunk rád, mint hűséges és irgalmas Istenre. Dicsőség legyen ezért neked most, és mind örökkön örökké. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.